Érdekérvényesítés.
Lakossági akaratok.
Társadalmi nyomás.
Közösségi akciók.
Demokrácia most a Civil Rádióban, az FM 98-on.
Köszöntjük a hallgatókat a Demokrácia most mai műsorában. A vendégünk Fóti Péter, a házigazdák szokásos módon Sajn Mátyás és Péterfi Ferenc vagyunk.
Itt van velünk a stúdióban Fóti Péter, a Demokratikus Nevelésért és Tanulásért Közhasznú Egyesület elnöke. Csak hogy valami pozíciót is mondjunk a neved mellé. És hát ez lesz a témánk is, amit ez az egyesület képvisel, a demokratikus nevelés, vagy a demokratikus iskola. És Péter, javasoltál egy ilyen alcímet is, vagy címet, hogy van-e jobb a Summer Hill-i demokratikus iskolánál? Feltételezzük, hogy a hallgatók esetleg nincsenek teljesen képben, hogy milyen a Summer Hill-i iskola. Hol kezdjük ezt a történetet?
Ha fizikailag a Summer Hill-i iskoláról beszélünk, akkor az 1921-ben Németországban kezd. Akkor még persze nem hívták Summer Hill-i iskolának, csak az igazgató volt ugyanaz, Alexander Sutherland Neil, aki a pedagógiában ma egy nagy név. Ő volt akkor Németországban, és ott győzött meg embereket, hogy a Dresda melletti iskola, egyik Dresda melletti iskola nemzetközi tagozatának ő lehessen az igazgatója. Ekkor kezdett az akkori nézetei szerint kísérletezni, illetve korábbi próbálkozásait az első világháború alatti Angliában folytatta, és hozott létre tulajdonképpen egy iskolát, ami sokak számára egy botránykő mind a mai napig, lassan 100 éve, 1921-ben lesz ugye az iskola 100 éves.
Mi az oka ennek, hogy ilyen
mitől botrány?
Hát a botrány fő oka, egyik dolog egy pozitív, a másik dolog egy negatív dolog. A pozitív botrány, hogy ebbe az iskolába a kezdetektől fogva létezik iskolagyűlés, amelyeknek nagy hatalma van, és amelyik vezérli nem mindent az iskolában, de nagyon sok kérdést ott az iskolagyűlésbe döntenek el, holott ugye az a feltételezés, hogy a gyerekek képtelenek önmagukat.
Tehát a gyűlés alatt azt kell érteni, hogy maguk a gyerekek gyűlnek.
A gyerekek egy ember egy szavazat, egy tanárnak egy szavazata van, le lehet szavazni, stb. Stb. Történik is. A másik botránykő, és erről ma talán részletesebben is érdemes beszélni, hogy Neil azt mondta, hogy a tanítás, amelyik kényszer hatása alatt történik, az nem működik. Ha valakit kényszerrel tanítunk, az semmiképpen se vezet jóra. Hogyha pedig szabadságot adunk neki, akkor ez ebből következően azt jelenti, hogy szabaddá kell tenni az óralátogatást. Na most, hát ez aztán a még nagyobb botránykő, mert ebben a pillanatban minden ember arra gondol, akinek szabaddá teszem az óralátogatást, az nem fog semmit se tanulni.
Tehát, hogy vannak órák, de a gyerek eldönthet, hogy van-e kedve kvázi beülni.
Igen, igen, így működik ez 100 év óta, és hát ez az elv.
De Péter, te is azt mondod, hogy ez a negatív szenzáció, ez most a negatív megítélése egy pedagógiai szakembernek, vagy pedig a közvélemény szempontjából negatív? Hogy érthetjük ezt?
Ez egy nehéz kérdés. Én magam, és hát...
Mindjárt belevágunk akkor a közepébe.
Igen, nagyon helyes. Én magam is évekig így gondoltam, hogy ez helyes, és így jó. Ma azt gondolom, hogy nem ezen múlnak a dolgok. Én el tudok képzelni egy jó iskolát úgy is, és erről szól a dolog, amelyik nem ezt a fajta szabadságot valósítja meg, hanem, és akkor mindjárt mondom itt a másik megfogalmazást, hogy van tanulási idő, de ebbe a tanulási időbe a gyerekek azt tanulnak, amit maguk választanak. Azt tanulnak, amivel ők szeretnének foglalkozni egy adott körön belül, azzal tanulnak, akivel szeretnének, és olyan módon, olyan utakon, ahogy szeretnének. Tehát ez egy, ha akarom, ez egy kisebb szabadság, ha akarom, ez egyfajta nagyobb biztosíték arra, amit a társadalom elvár végül is a gyerekektől, hogy örököljék a mi világunkat. Ezt pedig csak úgy tudják örökölni, hogyha olyan dolgokkal azért foglalkoznak, amiről mi azt gondoljuk, hogy alapvető kultúrtechnikák, vagy nagyon fontosak.
Hát ezt most megpróbáljuk elképzelni, ez azt jelenti, hogy van osztályterem, vannak pedagógusok, és hát ott kell lennie a gyereknek az osztályteremben, nem mondhatja azt, hogy ő most inkább elmegy sétálni az erdőbe, viszont nem mondjuk azt, hogy most matematika óra van, ahol megtanuljuk a négyes szorzótáblát, hanem...
Nem mondjuk azt, hogy mindenáron matematika óra van, mert időnként hanem... lehet matematika óra is talán.
Igen, van, van egyáltalán matematika óra, vagy a gyerek eldönti, hogy aznap mivel szeretne foglalkozni?
Jó, akkor, hogy a, akkor menjünk a dolog közepébe, mert végül is ez mozgatott. Most megpróbálok ennek a szálnak egy kicsit a történetét. Uh-huh. Ez a dolog, ez a, én úgy nevezem, hogy pedagógiai forradalom, ez valamikor a 1985-ben következett be egy németországi kis iskolában, nem is kis is, egy normális iskolában, ahol egy tanárnő két új, alapvetően új szabályt, vagy fölforgatta a világot, de miért? És hát ez itt a lényeg, hogy miért forgatta föl a világot. Egyébként mondjuk a nevét, Hannelore Zehntwängernek hívták ezt a tanárnőt, egy zseniális nő volt szerintem. Tehát két dolog volt, ami őt inspirálta. Az egyik, hogy ő akkoriban már nagyon úgy dolgozott, hogy a gyerekekkel együtt anyagokat fejlesztett, amik ők dolgozhatnak vele, és így tovább, és így tovább. És egyszer, de ez elsősorban az ő inspirációja. És egyszer egyik gyerek megkérdezte tőle, hogy miért nem csinálhatunk már azt, amit mi szeretnénk. Ugye? És az akkor rájött, hogy hát ez tényleg, hát miért ne azt? Na most ez volt az egyik. A másik, hogy az is ezt hadd idézzem, akkoriban jelentek meg tanügyi előírások. Ezeknek az a története, hogy ebben a németországi tartományban, Németországban az oktatásügy tartományi hatáskör egy progresszív irányítás volt, amelyik például arra célzott, hogy föl kell oldani ezeket a tantárgyak közötti merebb válaszfalakat. Ez ma egyre modernebb.
Azért matematika órás beszólásomhoz kapcsolódik.
Igen. Na, és azt mondták, ez a irányelvek azt mondták, a tanítást úgy kell felépíteni, hogy a különböző személyiségű gyerekek akár különböző időtartam alatt és különböző utakon elérhessék a céljaikat. Tehát ez egy ilyen nagyon szabad megfogalmazás.
De azért ezek már nagyon fontos keretek, vagy hogy mondjam, nagyon új dolgok.
Tehát hát ez
ilyen
nagyon.
Könnyen elhangzik itt 2-3 mondatban felolvasva, de valójában ezeknek nagyon mély az üzenetük.
Igen, tehát ez nyilván egy hosszabb fejlődés ott is. De még mondom a két másik pontot, mert itt jön, a gyerekeknek lehetőséget kell adni arra, hogy többet mozoghassanak az osztályban. Hát ez is egy dolog. És a harmadik, a gyerekek nagyobb mértékben vehessenek részt a tananyag tervezésében. Tehát ez tényleg...
Ez példátlan.
Eléggé példátlan.
Füllel, hogy a tananyag tervezés.
Na most, tehát itt volt ez a két élmény, és akkor mindig az a kérdés, hogy ennek az élmények hatására az ember mit csinál. És akkor ez a Zehntwängernek asszony arra jött rá, hogy a frontális tanítás az, ami meghalt. Mert a frontális tanítás mellett nem lehet elérni azt, hogy minden gyerek a maga útján haladhasson a maga módszereivel, a maga dolgaival.
Hát az egy központú valami, te meg igen. Amiről beszélsz, az egy szétpontosított valami, ha jól érzékelem.
Az azért egy, mondjuk így, hogy gyerekközpontú. Uh-huh. És akkor itt volt a kettő között még egy, az anyagközpontú, ami hogyha amikor megpróbálják felszámolni a tanárközpontú tanítást, akkor az gyakran belecsúszik egy anyagközpontúba, tehát csak annyi változik, hogy nem a tanár mondja, hogy mit kell csinálnod, hanem reggel kiosztja a feladatlapot, és akkor ezt kell megcsinálni. De ezzel nem változott semmi. Most ez a Zehntwängernek asszony teljesen új szabályokat hozott be. Azt mondta, hogy két szabály van, nem is szabály, az életet két dolog vezérli. Az egyik dolog az, hogy senki csak annyit kérünk a gyerekektől, hogy egymást ne zavarják a tanulási idő alatt, ezt érti, ment, tehát hogy nem beszél hozzá, de úgy is, hogy nem löki el a helyéről.
Tehát fizikailag sem is.
Igen, tehát ebben benne ez a két uh-huh. dolog. A másik, és ez itt, ami aztán, bár ez az első is fontos, de a másik, ami mindent fölrobbant, hogy csinált az osztályban egy kört, egy állandó kört, ahova napi háromszor a gyerekek összeülnek, és megbeszélik azt, amivel foglalkoznak. Tehát úgy indul, hogy reggel minden gyerek, a körvezető, aki szintén egy gyerek, az első reggeli kör végén megkérdezi, ki mivel szeretne foglalkozni. És a gyerek azt mondja, én szeretnék ma írni, a másik azt mondja, hogy én folytatom ma az előadásomat a dinoszauruszokról, a harmadik, mind csak így mennek, és ez körülbelül 2 perc alatt lemegy, aki még nem tudja, hogy mivel akar foglalkozni, az ott maradhat, azzal a tanár például beszél, megkérdezi, hogy mit csináltál eddig, vagy mihez lenne mégis kedved.
És Péter, mi van akkor, hogyha valaki kinyúlik ebből a körből, és ő azt mondja, hogy a tegnapi Való Világ TV-film sorozat érdekli, vagy a valami teljesen más dolgot hozna, ami az iskolai együttlétnek nem közös terep. Persze nem is tudom, van-e olyan, ami nem tartozik a közös terepbe, ez már egy határokat feszegető kérdés talán, de hogy szóval abban, amit mondasz, a konszenzus közelében levők között lehet így jól, úgy képzeli az ember, jól együttműködést teremteni. De hogyha van valaki teljesen mást akar, ő a bukfencezésről, vagy valami teljesen más jellegű, nem tudok hirtelen eléggé ilyen vadabb dolgot szeretnék mondani, a bukfencezés nem az, de hogyha valami teljesen más szeretne csinálni, aminek semmi köze nincs ahhoz a tartalomhoz, ami fele nagyjából egy konszenzus szerint meg elindulni, vagy haladni akarnak, akkor mi van?
Na most ehhez csak elsőnek azt szeretném mondani, hogy ehhez látni kéne, hogy mekkora, milyen nagyon különböző dolgokkal foglalkoznak már alapban a gyerekek. Tehát én el tudom képzelni, és ezt én jónak is tartom, hogyha őt valami tévésorozat érdekli, akkor azt mondja a tanár, mit akarsz ezzel kapcsolatban csinálni. És akkor azt mondja, hogy hát erről szeretnék írni. És ebben a pillanatban írni, az viszont már az, amit mi a konszenzusban gondolunk. Ha azt mondja, hogy én ezt szeretném a többieknek elmesélni, már ebben a pillanatban ugyanúgy a konszenzuson belül vagyunk, mert hiszen kommunikál. Tehát tényleg itten szét robbannak.
Azt mondod, hogy bármit mondanának, mindenben a pedagógiai út, vagy a pedagógiai potenciál benne van, és ezt kellene megtalálni, jól érzékelem?
Igen, igen. Szerintem ez így működik. Én nem is tudnék, nehéz, ugye neked is nehéz volt valami példát keresni, ami teljesen más irányba menne. Hát végeredményben azt mondjuk, hogy az a fontos, hogy az élet, amiben a gyerekek élnek, törjön be az iskola vastag bástyai mögé.
Nyilván az én feltételezésem azért sem reális, de ebben is a véleményedet, vagy véleményeteket kérdezem, hogy azért egyfajta együttműködés után tevődik föl ez a kérdés. Tehát van valami olyan korábbi megágyazása a gyerekeknek, a tanulóknak, a pedagógusnak és nem tudom én az iskolának, ami valahova oda vezet, hogy talán egy konszenzus közeli helyzet van. Tehát én nem feltételeztem azt, hogy ez az előút megvolt, hanem hirtelen egy nagyon vad, verekedni szeretne valaki a másik meg verset szeretne olvasni, tehát hogy ha nagyon szélsőségesen különböző akaratokat feltételeztem, és persze azt is el tudom képzelni, hogy azok, akik egy ilyen iskolába kerülnek, azok egy idő után azért elkezdenek egy vágányra, vagy egy nyelvet, vagy részben egy nyelvet beszélni.
Hadd kapcsolódjak ehhez, és akkor megint vissza tudok menni, egy kis kitérő után el fog jutni oda, addig a pontig, mert itt most a hallgatók lehet, hogy nem értik, hogy először beszélünk Summerhillről, aztán beszélünk valami egész másról. Itt azért a dolgok később összejönnek, mert ennél a Céntvenig asszonynál a gyerekek tényleg csak a tanulást szervezik máshogy. És akkor jött egy ember, a Falkó Peselnek hívják, egy másik német tanár, aki eleinte, ugyanúgy, mint mondjuk én, beleszeretett ebbe a Summerhillbe, és azt látta, hogy ami ebbe az iskolában nagyszerű, az, hogy az emberi kapcsolatok sokkal jobbak. Tehát nincsenek azok a feszültségek, ezek az emberek, nem azt mondom, hogy szeretik egymást, de sokkal toleránsabbak, sokkal érzékenyebbek a másikra, hozzá vannak szokva ahhoz, hogy egymásnak ellent mondjanak, hogy ki tudják beszélni a konfliktusaikat, és ez volt. És akkor nézte ez a Falkó Pesel, ezt a Summerhill, tetszett neki, lefordított egy könyvet, ami miatt én később beleszerettem Summerhillbe, tehát ilyen összefonódások vannak. És akkor ő azt mondta, hogy most beleoltjuk ezt a Summerhillt ebbe a más tanítási módszerbe. Szerencsénk van, mert ott van ez a kör. Ugye a kör az a demokráciának mint egy mintája, a kör azért van ott, hogy egymással ott kommunikáljunk. És akkor itt látjuk, hogy ez a napi három kör, ami ebbe az iskolába folyik, ennek ott két funkciója lesz. Az egyik ez a tanulástervezés, a másik meg a konfliktusok, szabályok megbeszélése. Ezzel kezdődik, milyen problémák voltak, milyen konfliktusok voltak, mit kéne változtatni, egyáltalán egymásnak információt adni, és amikor ez a rész lemegy, akkor utána jön egy másik rész is, ez most, ami szerintem fontos. Mi alatt a gyerekek szabadon dolgoznak, mert ezt is kihagytuk, tehát hogy elmondták, hogy mit kell, mit lehet, mit szeretnének csinálni, akkor leülnek, és hozzá is fognak. Tehát a tanár ettől a pillanattól kezdve nem tanítja őket, hanem ott van, mint egy ember, akihez oda lehet menni, akitől impulzust lehet kapni, de egy ugyanolyan impulzus egy másik tanuló is lehet. Tehát van ez a szabad munka. És van akkor egy tábla, ami oda van írva, hogy bemutatók. És akkor az a gyerek, aki szeretne a többieknek valamit elmesélni, abból, amit csinált, fölírja a nevét. És amikor újra összejönnek, akkor ezek a bemutatók elhangzanak. És ez egy rettenetes fontos inspiráció. Tehát megtudják nagyon rendszeresen a gyerekek, hogy mivel foglalkoznak a többiek. Lehet, hogy akkor ezt csak elraktározzák magukba, és mondjuk két hét múlva ő bennük is megérik ez a felismerés. Tehát itt szerintem egy nagyon jó keverék jött létre ebbe a pillanatba, egy teljesen modern tanulásszervezés és a demokratikus keretek. Úgyhogy szerintem ez, és akkor hadd most kapcsolódok vissza, hogy mi van viszont, és ezzel számolni kell, és hogyha valaki, ne adj Isten, egy ilyen iskolába irathatná a gyerekét, akkor mit mondana neki a tanár? A tanár azt mondja mondjuk egy első osztályba, hogy kedves szülő, majd elmondom, hogy mit kell más, hogy mit szeretnék más, hogy viszonyulna a gyerekéhez, de elárulom magának, hogy az első év körülbelül káosz. Nem abban az értelemben káosz, hogy egymást fogják habostortával dobálni, hanem az, hogy egy közösség kialakulásának ideje van. Tehát a közösség kialakulása nem úgy történik, hogy reggel 8-kor kihirdetem a szabályokat, mindenki fölteszi a kezét, beleegyezik, megszavaztuk, demokratikusak voltunk, hanem a káosz körülbelül egy év múlva fog rendeződni, amikor a gyerekekben kialakul az a tudat, hogy mi magunk urai vagyunk itt a tanárral közösen, és egy év telik el abban, míg a szabályok annyira kialakulnak, hogy nagyobb surlódások nélkül működik. Ebben az egy év káosz szakaszban sok minden történik. Tehát ez nem egy történik olyan elég gyakran, hogy a gyerekek azt mondják, hogy most már elegünk van ebből a nagy szabadságból, a tanár most tanítson minket.
Mondjon már valamit nekünk.
Mondja, hogy hozzuk be, csináljunk táblát, üljünk be sorokba, és akkor egy néhány napig azt mondják, hogy...
Játszunk iskolást.
Nagyon tudják, hogy ez mi, mert hiszen ők is értesülnek, hogy történik ez a világban, és aztán visszatérnek ide. Oh!
ez a Demokrácia Most a Civil Rádióban. Műsorvezetők Péter Fi Ferenc és Sanyi Mátyás, és Fóti Péterrel beszélgetünk a demokratikus oktatásról és demokratikus iskolákról. És hát az elmúlt percekben ugye beszéltünk a Summer Hill-i iskoláról, ami az egésznek az alapja, vagy a szikra volt, ami kipattintotta ezt a tüzet, ami belelkesített sok embert, téged is többek között, és most pedig egy németországi iskoláról, a Harzbergről beszélünk lényegében. Folytassuk ott, ahol abba hagytuk, próbáltuk felidézni a gyerekek egy napját, tehát hogy összeülnek egy körbe, eldöntik, hogy miről akarnak ma tanulni személyesen, tehát minden egyes gyerek elmondja, hogy ő miről szeretne aznap tanulni. Aztán van egy második kör, ahol iskolában vagy az osztályban jelentkező problémákról lehet beszélni, tehát egy ilyen demokratikus probléma megoldás vagy iskola vezetés zajlik gyakorlatilag, és hát vissza is adnak abból, amit egyénileg tanultak, hogyha jól értem. Tehát vannak bemutatók, minden egyes gyerek be tudja mutatni azt, amit ő tanult.
Igen, hát így zajlik a nap, három körbe és kettő között lévő tanulási időszakokba, és délután pedig szabad játék van, ebben a vonatkozásban hasonlít Summer Hillhez. Ugye Summer Hill az, ahol mindig lehet csak játszani, és ahol azért a tanárok frontálisan tanítanak, és van ez a Harzbergi modell, amelyik elveti a frontális tanítást, és tényleg nagyon radikálisan azt mondja, hogy a gyerekek aktivitása elegendő, és hogyha olyan körülményeket teremtek, akkor a gyerekekben igenis megvan az önirányításra való hajlam, nem csak a demokráciára, hanem a tanulással kapcsolatban. És ugye tulajdonképpen ez az, ami érdekes, mert ugye mindnyájan tudjuk, hogy a gyerekek egész kicsi kortól megtanulják a legkomplexebb emberi dolgot, a nyelvet. Ez egy olyan komplex dolog, ami anélkül, hogy különösen tanították volna. Na most akkor elérnek az iskolába, és akkor most azt gondoljuk, hogy ők nullán állnak, és akkor elkezdjük beléjük tömni az anyagot. Hát ez a legnevetségesebb dolog, ők már megtanultak egy nagyon komplex dolgot, csak annyit kell tenni, hogy tulajdonképpen a tanítási módszereinket át kell vizsgálni, és meg kell találni bennük minden olyan dolgot, ami akadályozza a gyerekeket abba, hogy a saját kútfejük után menjenek. Hát ez egy nem könnyű dolog, ez egy másfajta didaktikát követel, másfajta matek tanítást, másfajta írás tanítást. Hogy egy konkrét példát mondjak, ebben az iskolában úgy kezdődik az írás-olvasás tanítás, hogy a gyerekek kapnak egy hangzó táblát. Ez a hangzó táblán kis ikonok vannak, és minden, mit tudom én, a borszhoz a B betű, a faluhoz az F betű, és így tovább. A feladat, amit ezzel a táblázattal csinálnak, hogy az, amit ők szeretnének elmondani, azt megpróbálják áttenni írásba. Tehát egy egészen más feladat, nem arról van szó, megkapják az összes betűt, tehát nem az első év végére tanulják meg a betűket, hanem rögtön megkapják az összeset, és nekik kell konstruálniuk szavakat, amiket leírnak.
Tehát mintha egy építőkockás játék lenne.
Kvázi. Igen, igen. És ami lényeges, hogy ezzel a módszerrel mindig a saját dolgaikról beszélnek, és nem fogják őket az eleinte helyesírásilag javítani, mert nem a standard helyesírással fognak kezdeni, és eltelik három év körülbelül, míg a helyesírás kialakul, és ezt megint a szülőknek türelemmel kell várni. Illetve, most ezt hagyd tegyem még hozzá, hogy vannak gyerekek, akik született helyesírók, és akkor őnekik ez nagyon jó rendszer, mert egy született helyesíró gyereket, ha elkezdünk a helyesírásra tanítani, akkor iszonyúan megzavarodik. Tényleg, akkor elkezd a legborzalmasabb hibákat, tehát tulajdonképpen lerombolunk valamit.
Na, hát. Itt már szóba hoztad a szülőket, szerintem 10 magyar szülőből pontosan 10 azt kérdezné, hogy mi a biztosíték annak, hogy az én gyerekem a nemzeti tantervhez képest haladni fog, és ha át akarom iratni egy másik iskolába, az lehetséges, ha elköltözünk, hogy aztán fölveszik majd gimnáziumba vagy egyetemre. Hogyan teljesítenek ezek az iskolák, vagy egyáltalán mi az a módszer, amivel megvalósul az? Hogy...
Én csak itt ezt a egyetlen konkrét iskolát tudom mondani. Ebbe az iskolába azt mondják, és ez azért érthető, hogy kedves szülők, tekintsék az első 4 évfolyamot egy egységnek. Ez azért is lehet így, mert Németországban, mint Ausztriában vannak népiskolák, amik 4 évesek. és ez az iskola azt mondja, hogy igen, és majd a negyedik év végén eléggé arra fognak extra súlyt helyezni, hogy az átmenet, tehát ezek a gyerekek jól meg tudják csinálni. A végeredmény az, hogy amikor mondtam ennek a káosz fázist az első részbe, ez tulajdonképpen az van, hogy a tanár számára az első időben sokkal nagyobb megterhelés ebbe az osztályba a lét, és aztán ez leesik. És amikor ez a közösség kialakul, akkor a gyerekek tanulnak, mert mindig találnak, a gyerek olyan, mindig talál magának, amivel az addigi tudását tudja bővíteni.
A nehezebb az arra utaltál, hogy ameddig megtervezi, megszervezi azt a folyamatot, hogy a gyerekek önirányítóvá váljanak? Tehát ez az állandó készenléti állapot, erre utaltál?
Azt gondolom, hogy az elején a tanárnak oda kell figyelnie, nem úgy, ahogy mi azt gondoljuk, tehát nem, hogy ő parancsnokol, hanem jelen kell lennie ezekben a megbeszélésekben, ő ugyanúgy, tehát őt ugyanúgy felszólítja a körvezető. Ez is egy érdekes dolog. Az első nap hogy telik, ugye? Akkor bejönnek ezek az elsősök, akkor csinálnak, amit akarnak, és akkor tulajdonképpen nem történik semmi, csak a nap végén azt mondja a tanár, hogy akkor most két dologról beszéljünk. Egyrészt, hogy kértek-e házi feladatot. És akkor a gyerekek vagy mondja, általában szoknak kérni, mert ők azért jönnek az iskolába, hogy tanuljanak.
Eleinte főként.
Eleinte. De ha így kérdezik, de ezt viszont más nem szokták tőlük megkérdezni. A másik az, hogy ki vezesse most a kört. És ebbe az első naptól kezdve egy gyerek vezeti, ebbe se tanulnak bele hamar, de ők csinálják. És az iskola elve az, hogy írni úgy tanulunk, hogy írunk, olvasni úgy tanulunk, hogy olvassunk, és önállóak úgy leszünk, hogy önállóak vagyunk. Tehát ez ilyen egyszerű, és hát ez elvezet a demokrácia felé. A 10 szülőt egyébként érdemes nagyon alaposan tájékoztatni, hogy tudják, hogy mire adják a gyereküket. Nagyon jó egyébként, és ezt hagyd mondjak még egy példát erre, nagyon jó az, hogyha párhuzamos osztályok is vannak, mert akkor az a szülő, aki vállalja ezt a programot, az odaadja a gyerekét, aki nem vállalja, az egy szabályos iskolába adja.
Tehát már a családi döntésnél is egy demokratikus helyzet áll elő, hogy választani Igen. lehet, és nem egyből.
Igen. És akkor hadd mondjam, hogy mi lesz a két gyerek között a különbség. Ezt egy konkrét...
Mert hogy ez az iskola így működött sokáig.
Ez a tanár. Vagy ez Más a tanár. Sajnos nem lehet mondani, hogy nagyon sok ilyen iskola van, de ez a tanár úgy működött, hogy egy normál állami iskolában vitt ő egy osztályt. És akkor egyszer hallotta, amint két szülő, két különböző saját gyerekéről beszél. Az a szülő, akinek a gyereke egy tradicionális, frontális oktatással, az azt mondta, hogy az én gyerekem is nagyon büszke volt, le tudja már írni, hogy azt, hogy a kutya ugat. És erre a másik szülő, aki ebbe a kísérleti osztályba járt, az azt mondta, hogy nálunk az én gyerekem már írt egy egész levelet a nagymamának. Tehát itt egy egészen más szemlélet uralkodik, mi az, amit én elvárok, mi az, amit én teljesítménynek tartok, és mi az, ami szerintem egy levelet írni a nagymamának rossz helyes írással ezerszer fontosabb, mint leírni egy mondatot valami példa után. Tehát ezek a kommunikatív készségek, és hadd térjek vissza megint a konkrét dologra, hogy amikor egyrészt, hogy ezek a gyerekek nagyobb számban mennek gimnáziumba, és ami nagyon fontos, hogy ezek az osztályok sokkal jobban tudják integrálni a problémás gyerekeket. Egyrészt. Jobban tudják integrálni, mert nagyobb szabadság van, többet várnak a gyerekkel, a természetes differenciálódásnak semmi akadálya nincs. Láttam olyan elsős gyereket, aki nehéz matek példákat oldott meg, és negyedikest, aki könnyűt. Tehát egyrészt tehát a lent jobban viszi magával a gyerekeket, és fönt szintén. Tehát ez egyfajta abszolút tehetséggondozás is, mert az a gyerek, aki viszont magasan fölötte van annak, amit ugye az akkori életkorhoz gondolunk, az ugyanúgy tud tevékenykedni. Én láttam ebbe az iskolába egy srácot, egy autisztikus gyereket, nem volt könnyű gyerek egyébként, aki ugye harmadikos létére tényleg egy 8. osztályos tankönyvből csinált matek példákat. ott egyedül nyugodtan. Tehát ezt kell látni, amikor ezek a gyerekek tanulnak, akkor megvalósul az, amit minden szülő szeretne, hogy a gyereke tanul, a gyereke a saját energiáját arra használja, hogy valamit megtudjon, valami új dolgot, mert azt szeretnének.
És nem azért, mert fél, hogy büntetést kap, és nem azért, mert verseny van.
Nem azért, mert verseny van, nem azért, mert fél büntetés. Hadd mondjak itt még azért egy dolgot, hogy ez egy nagyon érdekes gondolat itt. Ez az iskola nem ítéli el a teljesítményt. Tehát Summerhillben azt mondják, nekünk az teljesen mindegy, hogy egy gyerek megnyert egy matematika versenyt, nálunk az intellektuális dolgok azok nem nagyon támogatottak. Szerintem ebben a Harzberg iskolában azért van egy preferencia az intellektuális fejlődésre, és nem szégyelik, sőt, azt mondják, hát végeredményben ezt fontosnak tartjuk. Úgyhogy így
megy. De hát Summerhillből is rengeteg jogász és magas végzettség. Vagy igen, statisztikailag nem annyira?
Na most bántani is lehet egy kicsit Summerhillt. Szóval ők azt mondják, hogy mi ezzel nem foglalkozunk. Na most, és hoznak mindig pozitív példákat. Itt azért meg kell gondolni, hogy mi is történik. Mert hogyha ebbe az iskolába a magas iskolai, nem Angliához képest magas, de egyébként magas tanköltségek miatt azért egy korlátozott körből kerülnek ki gyerekek, akik otthonról már nagyon sokat hoznak. Tehát egy jogász családból elég könnyen lesz jogász a gyerek, hogyha otthon megéli, látja mindezeket. Tehát ott...
De ha jól emlékszem, Summerhill úgy indult, hogy a legproblémásabb gyerekeket gyűjtötték. Ezt.
Igen,
hogy ez persze. Aztán átalakult.
Nem, ez nem alakult át, de Summerhill azért vigyázza arra, hogy a problémás gyerekek aránya ne érjen el egy bizonyos határt. Igen, Summerhill is jól integrálja a problémás gyerekeket. Sok szülő azért viszi oda a gyerekét, mert máshol már képtelen az a gyerek megmaradni. De ez a problémás gyerekek jól integrálódnak Summerhillbe, és jól integrálódnak ebbe a Harzbergi iskolába is.
Fóti Péter a vendégünk, és egy érdekes pedagógiai magatartásról, érdekes iskolákról beszéltünk. Szóval egy kicsit a pedagógiai helyzetnek erről a nagyon diverzikát, nagyon, nagyon sokféleségéről beszéltünk, ami nagyon, nagyon izgalmas. Valójában két iskolának a példáját emlegettük gyakran itt, annak a példáit, és hát bennünket nyilván miközben itt nagyon izgalmas alapvető kérdéseket érintettünk, vagy ragadtunk is meg, de azért az is érdekelne, hogy hogy lehetne ez egy oktatási rendszernek a része, hogy lehetne az, hogy ne egy vagy két különleges képességű pedagógusnak a tevékenységéhez kötődjön ez, hanem hogy ez egy pedagógiailag, ez is egy pedagógiai norma lehessen. Nem biztos, hogy az egyetlen.
Igen. Nyilván, hogy ez lenne a feladat. Most azt nem tudjuk megsporolni, hogy a tanár személyisége döntő, és hogy a tanár tudása döntő. Tehát tehát hogyha beültetnénk Mariska nénit, vagy inkább Laci bácsit, aki soha nem hallott a pedagógiáról, az nyilván nem tudná ezt a dolgot csinálni. Na most ami a jó hír, hogy most amit a Harzberg iskolát érinti, ez a Falkó Pesel, aki ezt az egészet csinálja és kitalálta, ő tényleg egy ilyen tradicionális pedagógiai ismeretekkel és tudással kezdett, és ezt ő átalakított, és nagyon szépen megírta. Sajnos németül írta, ami a mai magyar viszonyok között egy lassan egy akadályá vált. Ha angolul írta volna, akkor az utóbbi fél évemet nem kellett volna mondjuk azt hiszem legalább 100 ilyen A4-es oldalnyi dolgot lefordítottam. Na jó, legyen 50. 50 és 100 között. De tehát ez megvan ennek a didaktikája, megvan a tantárgyi didaktika. Egyszerűen csak arról van szó, és nyilván ez egy hosszabb időszak lesz, hogy ezt be kéne tudni valahogy vinni, mint alternatíva a pedagógus képzésbe. Summerhill-lel az történik, hogy az bevonult egy idő után. Tehát ha vannak ilyen alternatív oktatásról szóló tömbök, vagy tárgyak az óvónőképzőkben, a tanítóképzőkben, a tanárképzőkben, mit tudom én, akkor ott előfordul Neil. Biztos. Most tehát ez nekem kevés ebben a mai esetben, de ott van, és csak a kilövő pályára 1-2-3 indulás, ez rá kell állítani.
És ez mondjuk abban a német tartományban, amiről eleve azt mondtad, hogy egy progresszív pedagógiát támogatott, ott ez ikonná vált, vagy oda bevonult?
Igen.
Egy ottani iskolában tanítják ezt a modellt?
Igen, tehát ott vannak egyetemi tanárok, akik ezt az elvet képviselik, vannak bürokraták, akik ezt képviselik, tehát ott van egy nyitottság. Tehát hogyha egy tanár, és ehhez a Falkó Peselhez nem csak én járok, mint a mások Mekkába, hanem más
kollégák is,
és akik viszik haza ennek az üzenetét, és megpróbálják a saját... Na most, ami még jó, ez a Falkó Pesel nem csak megírta a pedagógiai részét, a didaktikai részét, hanem a saját osztályában kutatásokat is végzett. Tehát nem mondom, hogy reprezentatív, de összevetette egy normálisan fejlődő osztályt a saját osztályával. Na most itt nyilván nagyon nehéz azt, hogy ebből mit lehet statisztikailag levonni, de ő ezt meg nagyon tisztességesen egy ilyen 1000 oldalas monográfiában összefoglalta, úgyhogy ennek nincs akadálya. Na most...
Mármint az adaptációnak, a megismerésnek, igen, és esetleges átvételnek, igen, bár ez még nem egy standard, tehát nem lett norma, hanem ez még egy abnormális, idézőjelbe véve, speciális, különös teljesítmény.
Igen. Én is most ezt, minden dolgot el kell nevezni. Én ezt az angol szót mondom most, hogy open learning, tehát, hogy nyitott tanulás, nem is a tanítást, mondom, mert tanítás a szó igaz értelmében nem annyira történik, nyitott, tehát nem az a fajta zárt, amit egy frontális oktatás jelent, és hát igyekszem én is fertőzni a kollégákat, egyik sikerem az, hogy van egy tanulócsoport Szentendrei-szigeten, Pócsmegyeren, aki úgy indult, hogy demokratikus tanulócsoport.
Tanulócsoportban pedagógusok vagy iskolával foglalkozók vannak?
Igen. Tehát hát, két, hát magyar.
Hát, nem, ez négy. Lehet, hogy nem egyértelmű, tehát oda olyan gyerekek járnak kvázi iskolába, akik magántanulói igen. státuszt kértek.
Tehát, ja, tehát akkor nem a pedagógusokból álló tanulócsoport, hanem nem. a diákokból álló
tanulócsoport. Ez egy 20 igen. egy néhány
tehát
gyerek.
Tehát ez egy alternatív iskolácska, ez ami a magyar rendszerben úgy tud megvalósulni, hogy ők elvileg járnak valahova, igen. de magántanulói igen. státuszban van.
Igen, na most ők azt vették mintának, hogy ők szeretnének Summer Hill lenni. De aztán látták, hogy ez a dolog nem jó, és most a múlt héten tartott konferenciánkon is beszámoltak az első 2,5 évükről, és mondták, hogy egyre inkább látják, hogy ebbe a Harzbergi irányba érdemes menni. Mert ezzel kézzelfogható eredményeket tudnak elérni, ezzel tudják csökkenteni a szülők félelmét, hogy mi lesz a gyerekemmel, hogyha ezt az iskolát kijárja. Persze a félelmeket azért nem könnyű csökkenteni, mert nagyon kevés olyan iskola van, ami elérhető környezetben ezt a filozófiát bármilyen értelemben folytatja, úgyhogy ezek most azon gondolkoznak, hogy hát eddig csak azt gondolták, hogy 10 és 14 év közötti, vagy 6 és 14 év közötti gyerekekkel fognak foglalkozni, most már látják, hogy nem ússzák meg, hogy ez tovább folytatja.
Tehát magyarán a szülőnek garanciák kellenének arra, hogy ez az esetleg tetszik neki ez a dolog, de hogy azért ez a gyereke számára egy perspektíva.
Igen, de ez az iskola megadja. Uh-huh. Szóval itt nem kell félni. Szóval Summer Hill-be egy kicsit az olyan, mint a vallás, hogy majd azt mondják neked, hogy majd 16 éves korában elkezd tanulni, és 2 év alatt mindent behoz. Na most itt Harzbergbe nem mondanak ilyet, ott azt mondják, hogy van ez az 1 év káosz, és ezután az 1 év nehéz időszak, nem biztos, hogy káosznak kell nevezni, hanem, hanem összerendeződés, egy új rend kialakulása. Ezután ez egy eléggé egyenletesen a gyerekek fejlődnek, és amikor az ő belső dolgaik, mert minden gyerekben máshogy, egyik gyereknél, ezt tudjuk mindannyian, csak nem vesszük figyelembe, az egyik gyerek már 6 évesen tud olvasni, a másik gyerek csak 10 évesen tud olvasni. Hát ebben nincsen semmi rossz, ez teljesen természetes, csak az a kérdés, hogy tudjuk-e ezt kezelni, meg tudjuk-e adni az egyik gyereknek azt a lehetőséget, hogy már 6 évesen olvas, és akkor ezt az olvasással most mint eszközt fogja tudni használni, vagy ott van az a másik gyerek, akire várni kell 10 éves korába érjen meg.
Említettél itt az előző beszélgetési fordulóban valami nagyon fontosat, hogy ez a módszer, amit most itt nekünk mutatsz be, és ami mi is itt a stúdióba kezdünk megszeretni, ez tulajdonképpen az eszköztelenebb, a szegényebb, a családilag hátrányosabb helyzetű körből érkezőknek is esélyt kínál. Tehát nem arról van szó, hogy ez egy elit iskolai módszer. Egy kicsit, ha ezt még kibontanád, mert ez szerintem nagyon fontos lenne, hogy egy ilyen típusú pedagógiai vagy iskolai magatartás, pedagógusi iskolai magatartás, ez esetleg az ország északkeleti vagy északi fertáján vagy az ormánságban is életképes. Szóval, hogy na erre, hogyha tudnám mondani érveket, példákat.
Kicsit félek, hogy ez az utolsó kérdés, hogy még kiegészíteném annyival, hogyha nem is jön létre egy önálló ilyen iskola, de egy átlag pedagógus ebből tud-e valamit bevinni a saját. De kezd Feri kérdés.
Jó.
Összekapcsolható.
Jó, összekapcsolható. Lényeg az, hogy ez az iskola, ahol működik ma, ez egy abszolút nem elitkörnyék, tehát itten nagyon egy vidéki dolog. Ehhez az kell, és ezt azért a mai, sajnos a mai valóság gyökeres átalakítása kell, hogy ebben a németországi tartományban, akár mint Finnországban is, az oktatásért nem lehet pénzt elkérni.
Tehát, hogy ne ez legyen a szelekció.
Ne ez legyen a szelekció. Valami hozzájárulást tudnak kapni, tehát lehet kérni a szülőktől valamilyen, de hát ezt a magyar viszonyok is ismerik, hogy nem fizetnék iskolapénzt, de azért fizetnék, szóval valamennyi van. De a dolgok nagy részét...
Tehát a hozzáférés állam, ilyen tekintetben az megteremtődik.
Igen. Na most a másik...
A dolog... hozott hátrány az izgatna, vagy a hozott hiány, nem is biztos, hogy hátrány, mert nem biztos, hogy mindig hátrány ez.
Na most arról nem fog tudni... Mert hogy olyan kevés iskola igen. van, azt most nem fogom tudni megmondani semmilyen, hogy mi történik, ha az ormánsági kisfaluban így tanítanák a gyerekeket. Erre most nem tudok. Uh-huh. Nem tudok választ adni, de tudok választ adni abban az értelemben, hogy ez az iskola körülveszi a gyerekeket a kultúrának
a szövetével,
amiből egy gyerek választhat. Most én nem vagyok annak híve, hogy erőszakoljuk meg a gyerekeket, és csináljunk belőlük az ormánságba intellektuális dolgokat, de végül is az, hogy ha ők megtanulnak írni, olvasni, számolni, az mindenképp egy nagy előny, és ezekhez szerintem ott megkapják a támogatást, és ha az abba beleegyezünk, hogy az első 4 év mint egy egység, akkor már nagyot léptünk előre, mert lehet, hogy ezeknek a gyerekeknek több idő kell. És ebben a rendszerben megkapják ezt az extrát, ami lehetővé teszi számukra, hogy a saját idejüket arra használják, hogy azokon... Tehát a dolog lényege az mindig, hogy a már meglévő, itt mondtam korábban, hogy a gyerekek nem nullával jönnek az iskolába, tehát lehet, hogy ezek a nehéz sorsú gyerekek egy inkább kevesebbel, de ők is megkapják az időt abba, hogy e körül, ami nekik van, lassan, organikusan növekedjenek az ismeretei.
Hát én nem akarom belevetíteni, de amit mondtál, hogy nem csak időt, hanem figyelmet is kapnak, és ha figyelmet kapnak, akkor lehet, hogy azt is megtalálják bennük, amivel a hátrányosabbnak nevezett környezetből jönnek, de előnnyel, mert hogy ilyen is van ezekből a közegekből, ezre nem szoktunk beszélni, a szegénységet, meg a cigányságot mindig ilyen hátrányként, meg frusztrációként festjük fel, miközben tudjuk, hogy számtalan értéket is hordoznak. Abból, amit elmondtál, egy kicsit meghallom azt, hogy ezek az értékekre is rátalálnak, ami egy nagyon erős vívőanyag lehet talán.
Igen.
Nem tudom, hogy van-e még egy percünk, de még egyszer erre rákérdeznék, hogyha netán hallgatja a műsort egy átlag magyar iskolában dolgozó pedagógus, javasolnád-e neki, hogy a saját hétköznapi munkájába próbáljon meg ebből bevinni elemeket, vagy ez csak egy ilyen teljes forradalmilag átalakított iskolában működhet?
Nem, én azt gondolom, hogy ez a jó, ez egy, tehát mondtam az elején is, ez egy osztálytermi forradalom. Uh-huh. Tehát, hogyha valakinek megvan a lehetősége valamit kipróbálni, persze tanulmányozza a dolgokat eleinte, igen. Tehát nyilván nem arról van szó. Igen, ha van, én szerintem mindenki...
Igen, is. Vállalja, az igen, az azt jelenti, ugye, hogy biztatod, hogy vállaljon.
Vállalja, igen, ismerje meg, próbálja ki. Nyilván van egy olyan határ, ami kell, hogy az egész beinduljon. Tehát, hogy az idő nagy részében tényleg a gyerek azt csinálja, amit szeretne. Tehát úgy nem fog működni, hogy egy órában, mondjuk egy héten.
Nem, én pedig pont valami ilyesmire gondoltam, hogy a demokráciát bevezetni heti egyszeri összeüléssel.
A demokráciára az jó. Tehát ilyen iskolai tanácsok, vagy osztálytanácsot csinálni, az
bár
jó.
Bár veszélyes, a heti egyszer van demokrácia, egyébként meg nincsen, de nem ezt mondta nyilván.
Igen, de hát minden kis lépés jó, de itt van egy nagyobb csomag, amit nagyobb csomagként illik eladni, hát ha úgy működik.
Ennyi fért ebbe az egy órába, amikor elkezdtünk beszélgetni, én kevéssé voltam tájékozott, kevésbé, mint Matyi a kollégám, arról, amit Péter csinálsz, de most tulajdonképpen az egy óra számomra arra alkalmas volt, hogy megértsem, hogy itt nem egy kész, standardizálható, hogy mondjam, gyárilag előállított, idézőjelben mondtam ezt, pedagógiai módszer van, amit csak ki kell nyitni a csapot és jön, hanem itt tulajdonképpen gondolat és pedagógiai kísérletek vannak, amelyek nagyon sok fele elvezetnek. Legalábbis én most ezt szűrtem le, nagyon izgalmas mélységeit is érzékelve ennek a dolognak. Itt a kezdő lépéseknél tartunk, ahol egy csomó mindennel érdemes lenne foglalkozni. Ugye nem is hiába való azt mondom, hogy biztos mi is fogunk még ebben az hármasban így együtt élni és foglalkozni. Köszönjük szépen Fóti Péternek.
Nagyon szívesen örülök, hogy elmondhat.
A szürke ház falakra rászakadt már az est, valahol felsír még egy kisgyerek. Hallom, az édesanyja dallal csitítja el, hallgatom a nyitott ablaknál, s végül én is háztetőn, ott neked táncol a hód, lenéznek rád a fénylő csillagok. A sötét folyóparton álmos nagy béka ül, hangtalan suhan egy kis madár, látod ő is az a repül, könnyű álmot hozzon az ég, altasd el hűs dunai szél, aludj el kis ember, aludj el, álmodj hintát homokozót, álmodj réted kis patakot, kis ember, aludj el! Valahol alszik már egy apró